Ma előadást tartottam, és szokatlanul remegett bennem a csend, mielőtt megszólaltam volna. Nem a terem miatt, nem a tekintetek miatt, hanem azért, mert tudtam, nem egyedül állok ott. Ott állt velem a 18 éves énem is, az a lány, aki nem önmagát élte, hanem elvárásokat cipelt. A gimiben csak számokban volt mérhető az értékem, jegyekben, százalékokban, versenyeredményekben. Sosem kérdezték, mi lelkesít, milyen jövőt szeretnék. Azt tanultam meg, hogy kizárólag akkor leszek elég jó, ha jogi vagy orvosi egyetemen tanulok tovább. Hogy egy fél évi négyes matekból nem eredmény, hanem szégyen, és inkább tanulnom kellene a festés, versírás helyett. Hogy a 98%-os magyar érettségim kevés. Igyekeztem mindig megfelelni, minden elvárást teljesíteni, azonban nem bírtam a végletekig. Utolsó évben nagyon beteg lettem. És akkor sem segítséget kaptam, hanem ítéletet. Azt mondták, hogy lerontottam a jegyeim, túl sok a hiányzásom, nem érettségizhetek, meg fogok halni. Megkérdőjelezték, hogy milyen védőnő válhat így belőlem, és egyáltalán miért választok olyan egyetemi szakot, amely lerontja az intézmény továbbtanulási statisztikáját. Olykor-olykor elszólták magukat az osztálytársaim, hogy amikor nem vagyok ott irodalom órán, mindig szóba kerülnek a magánügyeim, és megszégyenítő következtetéseket vonnak le rólam. Mintha a betegségem nem fájdalom lett volna, hanem kudarc. De ma, mielőtt beszélni kezdtem, gondolatban odaléptem a 18 éves énemhez, és megfogtam a kezeit. Ebben a mozdulatban minden benne volt, amit nem kapott meg. Elfogadás, büszkeség, remény és bizalom. Aztán megszólaltam. Emlékszem, gimiben minden alkalom pánikba, remegésbe fulladt, ha mások előtt kellett megszólalnom, és kizártnak tartottam, hogy valaha önszántamból fogok emberek elé kiállni. Most pedig beszéltem egy betegségről, amely majdnem elvette tőlem az életem. Éreztem, hogy minden mondatom magamnak is szól, hogy minden adat mögött ott van az én történetem, túlélésem. Közben eszembe jutott az a lány is, akit elrettentő példaként hoztak fel nekem. Egy lassan lehalványuló csillag volt ugyanabban a középiskolában, ahol én is önmagam árnyékává váltam. Ő jogásznak készült, de a teste feladta a küzdelmet. Ma egyszerre voltam egy megtört 18 éves gimnazista és egy 22 éves egyetemista, aki minden erejével próbálja a múltból hozott identitás kontúrjait átfesteni. Hiszen kívülről már más vagyok, de belül még sokszor meg kell tanulnom elhinni, hogy elég vagyok. És végre nem menekültem ettől az érzéstől, hanem áttöleltem. Amikor véget ért az előadás, nem a tapsot hallottam meg először. Helyette egy belső hangra lettem figyelmes, amely végre nem kért, nem bizonyított, nem félt, csak annyit súgott. Megcsináltuk.
olyan őszinte vallomást hallottunk, ami talán sokak érzéseit vagy gondolatát hangosította fel, és azt is lehet sejteni, hogy nem sokan beszélnek erről, amit te most így nekünk elmondtál. Miért fogalmazódott meg ez a sok fájdalom benned?
Én nagyon sokáig titkoltam az érintettségemet. Szégyeltem, hogy beteg voltam, és nem beszéltem róla senkinek. Még az is kellemetlen volt, hogyha az egyetemi órákon tanultunk róla, és csak hallgatnom kellett. Nem tudtam kimondani az anorexia szót. Aztán rájöttem, hogy ha teljesen meg akarok gyógyulni, akkor el kell fogadni magamat a hibáimmal együtt, vagy a gyengeségeimmel együtt, és hogy fel kell vállalnom bátran azt az utat, ami mögöttem van, hiszen büszkének kell lennem magamra, hogy én ezen túllendültem.
Segített neked az, hogy egy olyan intézményben tanultál egyetemistaként, amelynek azért a profiljába vág ez, hogy én nagyon csúnyán fogalmazzak, vagy profánul fogalmazzak. Tehát azért az egészségtudományi karon védőnőként nyilván sok olyan ismeretet hallottál, információt, amely talán segíthetett ebben?
Igen, természetesen, de nem igazán ezen volt a hangsúly az én esetemben, hanem a lelki támaszon, hogy egy motiváló közegben tanulhattam és tanulhatok, hogy pozitívan álltak hozzám a tanáraim, és a témavezetőm személyisége is nagyon sokat hozzám adott. Barabáságot a tanárnőnek, innen is köszönöm, hogy mióta ismerem, mindig a pozitív irányba terelget és támogat engem.
Sokszor mondjuk ezt, hogy el kell fogadni a helyzetünket, és ha nem is ennyire nehéz körülményről van szó, vagy betegségről van szó, akkor is nehezen tudjuk megtenni talán. Nem is tudjuk, hogy mit jelent igazából ez az elfogadás. Neked ez hogy sikerült? Mit kellett tenned? Mennyi ideig tartott? És mit kellett egyáltalán elfogadnod?
18 és 19 évesen voltam benne mélyen ebben a betegségben, és utána, hogy elkezdtem testileg jobban lenni, lelkileg még sokáig beteg voltam. Sőt, talán azt mondhatom, hogy még a mai napig nem érzem magam tökéletesen. Vannak rosszabb napok, de igyekszek túllendülni mindig.
De ezek a rosszabb napok, ezek beleférnek, ugye másnak is van rossz napja.
Igen, tehát azért az egészséges kereteken belül.
Mi vezetett idáig? Azt feldolgoztad-e már olyan értelemben, hogy végig gondoltad-e, hogy miért lettél te beteg a gimnázium utolsó időszakában?
Szerintem a megfelelési kényszerem miatt lettem. Általános iskolában engem kiközösítettek az osztálytársaim, bántottak és nem igazán fogadtak el. Talán az volt az egyetlen pozitív dolog bennem, amit értékeltek, hogy én mindig kitűnő tanuló voltam, jó tanuló. Aztán bekerültem egy nagyon erős gimnáziumba, ahol ezt megerősítették bennem, hogy csak akkor vagyok értékes, ha tökéletesen csinálok mindent. És nem bírtam a végletekig. Csak egy kicsi hiba volt valamiben, az már nem volt elég jó.
Ezt annyira nehéz elhinni, hogy egy 98%-os magyar érettségi, hát ki ne örülne ennek?
Igen, ez az utolsó évben volt, hogy elkezdtem kilábalni testileg a betegségből. Az érettségi után oda jött az osztályfőnököm, és mondta, hogy hát az a 98% elég kevés, többet vártunk tőled. Én pedig örültem, hogy életben maradtam, és hogy sikerült így is megcsinálnom, hogy utolsó évben ez történt velem, és nem igazán jártam iskolába a kezelések miatt.
Volt benned olyan vágy, hogy tényleg egy ilyen nagyon jó egyetemre juss be, ahová a pontok pontja kell, tehát itt közel 500 pont akár?
Nem igazán. Én világéletemben tanár szerettem volna lenni, csak sajnos lebeszéltek erről, hogy inkább orvosnak menjek, vagy ügyvédnek, azt támogatták.
De végül az iskolában a pedagógusok, vagy a családod is?
A családom nem. Ők abszolút támogattak minden elképzelésemben, nem voltak ilyen elvárások felém, csak a pedagógusok részéről. Aztán végül a védőnői mellett döntöttem, és nem bántam meg.
Érdekes azért, amit most mondtál. Az okokat gondolom kerested, kutattad, hogy miért lettél anorexiás.
Igen, annó. Természetesen.
Akkor ez nem a családodból indultál?
Nem.
Mert ugye sokszor mondjuk azt, meg hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy hát nyilván otthon éri az embert olyan hatás, amitől betegségekbe menekül, de akkor, ha jól értem, számodra ez a nagyon nagy elvárás volt az, ami kihozott egy ilyen betegséget.
Igen, abszolút az iskolai közeg, ami körülvett.
És akkor még azt se lehet mondani, hogy elhisztál. Mondjuk még rád nézve a hallgatók nem látják, de egy törékeny hölgy ül velem szembe, tehát még csak el se tudnám képzelni azt, hogy valamikor nagyon túlsúlyos lettél volna,
nem
ami
voltam.
Miatt a ételt meg akartad vonni magadtól.
Nem voltam, mindig egészséges súlyom volt, inkább a végnyom kategóriához tartoztam.
És ennek ellenére láttad úgy, hogy ez nem jó.
Igen. Nem is a testalkat miatt csináltam, hanem inkább kontrollálni akartam valamit. Úgy éreztem, hogy nincs mit irányítani az életemben, hogy csak meg kell felelnem a külső elvárásoknak, és nekem nincs saját jogom dönteni az életemet illetően,
nincs
hogy mi jó
szólásod.
Nekem. Igen.
És hogy kezdődött, arra vissza tudsz emlékezni?
Igen. 11-es voltam. Épp a COVID után mentünk vissza. Emlékszem, május 10-e volt. És hazajöttem az iskolából első nap, hogy visszamentünk, és olyan rossz érzés volt bennem, nem kívántam enni se. Emlékszem, hogy kimentem, és elástam a kertben az ételt, amit anyukám készített. Ez ilyen zsigerből jött. Még akkor nem tudatosult bennem, hogy probléma lenne, és szépen lassan elindultam a lejtőn lefelé.
De hogy tudtad legyőzni az éhséget?
Nem voltam egyáltalán éhes. Annyira rosszul éreztem magam lelkileg, hogy nem kívántam semmit, csak lebegni akartam. És egyébként a betegség alatt végig egy ilyen lebegési érzés volt bennem, olyan gondtalan voltam. Tehát ilyen szempontból nekem az jó volt, csak testileg nem. Készségi szempontból.
Igen, igen, érteni vélem, hogy ez egy védekezés volt a részedről. Azért nehéz elképzelni, hogy egy iskolában nyilván nem minden pedagógust érint ez, mármint aki téged tanított, hanem csak egy részét a tanári karnak. Nem volt közöttük senki, aki más lett volna, mint az említett többség, akik elvárás hátán nyilvánultak meg feléd?
A gimiben, ahova jártam, a többségében ilyenek voltak a tanárok, de persze voltak kivételek. Voltak olyanok is, akik jól kezelték a betegségemet.
Igen, de nem csak a betegségre gondolok, hanem hogy akik emberi mértéket tudtak tartani az elvárásokban.
Volt olyan, természetesen egy-két kivétel, de a
akkor ez kevés
az
volt
nem.
Neked. Igen. És kihez tudtál fordulni, vagy tudtál-e bárkihez is, vagy akartál-e?
Az elején nem akartam. Nem láttam be, hogy probléma lenne, nem volt betegségtudatom. Én úgy jól éreztem magam. Jobb volt, mint megfelelni, hogy tudtam valamit kontrollálni, és igazából a szüleim nyomására kerültem szakemberhez, önszántamból nem mentem volna el.
Arra visszaemlékszel, vagy akarsz visszaemlékezni, hogy ez hogy zajlott, hogy anyukád, vagy nem tudom, a édesapád is, vagy bárki a családból kezdte látni, hogy baj van, vagy azt látták, hogy nem eszel, vagy azt látták, ahogyan kinézel, és feltűnt nekik, hogy valami itt nem stimmel.
A testalkatomra lettek figyelmesek inkább, mert manipuláltam őket sokáig, és nem tűnt fel, hogy az étkezési szokásaim megváltoztak volna. Nem volt annyira nyilvánvaló. Meg nagyon gyorsan történt egy nyár alatt.
De a közös étkezések azért csak vannak egy családban.
Inkább csak a vacsorák voltak közösek, amikor mindenki otthon volt.
És olyankor mit csináltál?
Volt, hogy elrejtettem szalvétába a falatokat, amikor nem figyeltek. Vagy azt mondtam, hogy már ettem. Vagy dolgom van, és én a szobámban eszek. Mindig találtam valami ürügyet arra, hogy elkerüljem a közös étkezést.
És egyéb fizikai tüneteid nem jelentek meg, amitől esetleg megijedtél volna, hogy ezt nem szabad így tovább csinálni?
Volt olyan, hogy a szívem nagyon gyorsan vált, vagy éppenséggel nagyon lassan, és akkor egy kicsit megijedtem.
De még ettől se kezdtél el másként cselekedni?
Nem. Nem ábrándított ki ez se.
És akkor anyukád hogyan tudott közbelépni?
Elmentünk a házi orvoshoz, aztán következtek a kivizsgálások, és megfelelő helyre kerültem.
De ő akkor még nem tudott semmit.
De már akkor sejtette, hogy baj van. Meg a pedagógusok is jelezték, hogy valami gond van.
Házi orvos rögtön látta, hogy mit kell cselekedni.
Igen, sürgős beutalást kaptam. Voltam pszichológusnál, pszichiáternél, dietetikusnál, de azt tudom mondani, hogy érdemben egyik sem segített nekem.
Hogy?
Inkább a konfrontálódással próbáltak engem gyógyítani, azzal, hogy ijeszgettek, hogy ha így folytatom, akkor rossz vége lesz, és nem az volt az elsődleges szempont, hogy a lelkem az meggyógyuljon. Ez fejben dölt el, és én döntöttem el, hogy meg szeretném csinálni magamért.
De ez azért valaminek a hatására csak bekövetkezik.
Igen.
Hogy az ember magáért mégiscsak úgy dönt, hogy jól döntsön. Ez mi volt?
Az, hogy elkezdtem az egyetemet, és bekerültem egy olyan közegbe, amit nagyon megszerettem. És hogy olyan tanárok vesznek körül, akik támogatnak, motiválnak. Az egyetemen is azt mondhatom, hogy megmaradt továbbra is a megfelelési kényszerem kicsit, a perfekcionizmusom, mindig igyekszek, színötös átlagra törekszek, konferenciákra járok, szeretnék még mesterszakra menni, és egy nap talán doktori képzésbe bekerülni, de mégis az a különbség, hogy itt hibázhatok, és hogyha hibázok is, ugyanúgy értékesnek tartanak.
És te is annak magad?
Igen, igyekszem elhinni most már.
Hát igen, mert nincs 100%. Akkor most happy end?
Igen. Volt egy tanáromnak is érintett a gyermeke, illetve volt egy gimnazista társam, korábban járt oda, mint én. Ő sajnos belehalt ebbe a betegségbe.
Az osztálytársaid között, vagy az ismerőseid között, vagy egyáltalán ott a mindennapokban ez a hajtás a többiekre milyen hatással volt, hogy emlékszel vissza?
Mindenkit megterhelt, és azóta is, ha beszélgetek valakivel, panaszkodnak, hogy nekik is sok volt ez lelkileg. Főleg azok, akik nagyon törekvőek voltak, perfekcionisták, őket nagyon megviselte. És más mentális betegségek is egyébként kifejlődtek szerintem ennek a hatására.
Halljuk, hogy a gimnazisták vagy a középiskolások napi 8 órát ülnek az iskolában, és utána még tanulni kell rengeteget, hogyha egyetemre szeretnének tovább menni. Te miben látnád a változást? Mit gondolsz, hogy hogyan kellene ezt másként csinálni?
Célirányosan kellene tanulniuk inkább, és azt erősíteni, amiben jók, amihez értenek. Nem kell minden tantárgyból tökéletesnek lenni, színötösnek, hanem tényleg, amit szeretnek, amit szívből tudnak csinálni, arra koncentráljanak.
Itt igen, de ugye ott vannak a pontok, amit vinni kell. És hogyha a többi tantárgyból nincs meg az ötös, akkor kevesebb a pont. Akkor be tudnak-e jutni jó egyetemekre?
Ezen is változtatni kellene természetesen.
Akkor azt mondod, hogy szerencséd volt, hogy a egészségtudományi karra kerültél?
Igen, nagyon nagy szerencsém.
Azt már mondtad, hogy védőnő szeretnél lenni. Járod a családokat, már most ugye ide is egy gyakorlati helyről jöttél. Nem tudom, hogy mennyi családdal találkoztál, mennyi anyukával tudtál beszélgetni, de hogy látod, hogy védve vannak a kisbabák ilyen szempontból, hogy majd, ha oda kerülnek, akkor tudnak akár nemet mondani ezekre a nagy elvárásokra?
Én sajnos azt tapasztalom, hogy a mai világ egyre rosszabb irányba tart ilyen téren. A közösségi média használat nagyon rossz hatással volt erre az egészre, de remélem, hogy lehet ezen változtatni, és kell is, mert ez is egy egyre nagyobb probléma, egyre több anorexiás, már akár 9-10 éves gyermek is van, és már fiúk körében is egyre gyakoribb, tehát ezzel muszáj lesz valamit kezdeni, változtatni kell a jelenlegi kezelési irányelveken. Ez egy nagyon sürgető probléma, mondhatni a mai generációnak az egyik legnagyobb problémája.
Hogy a gyógyulást igazából mi jelentheti, talán az még kevés, hogy az ember magában eldönti, hogy akkor önmagamért fogok harcolni és megtenni mindent, és meg akarok gyógyulni. Az is fontos, amit már említettél, hogy jó a közösség, jók azok a pedagógusok, akik végre az egyetemen téged körbevesznek és segítenek. De mi az, ami még segített véleményed szerint ebben az egész folyamatban, ennek a feldolgozásában?
Nekem nagyon nagy, fontos fordulópont volt az alkotás öröme is. Én nagyon szeretek festeni, és akkor kezdtem ebbe a hobbiba belevágni, amikor elkezdtem testileg jobban lenni. És ez segített lelkileg is rendezni a folyamatokat.
De ez csak úgy jött, hogy én most festeni fogok?
Előtte rajzolgattam, szerettem, de az akkor hirtelen jött.
Hát ez egy lépés, ugye a művészetek, az önkifejezés, ez igazolható, hogy gyógyító folyamatokat indít el, de a tanulmányaidban is azt hiszem, hogy figyelsz erre a folyamatra, és akkor most itt a tudományos diákköri dolgozatodra gondolok.
Igen, miután előadtam az előadásomat, otthon este megírtam, kijött belőlem minden, ami bennem volt mélyen.
Tehát már magát a dolgozatot is, ami e téma körül forgott, ezért találtad meg magadnak? Vagy ez hogy történt?
Igen, egyébként nem fordult volna meg sosem egy ilyen kutatásnak az ötlete a fejemben, hogyha nem lettem volna én magam is érintett, és nem is tudtam volna így kivitelezni szerintem. Ez is nekem egy ilyen gyógyulási folyamat volt, hogy kutattam, beszéltem érintettekkel, és közben rádöbbentem, hogy mennyi mindent el tud venni az embertől egy ilyen betegség, és hogy mennyire jó, hogy már jobban vagyok.
Több beteggel találkoztál, interjúkat készítettél, és ebből írtad meg a munkádat?
167 nőt vontam be a kutatásba, 18 és 40 év között, és az ő körükben vizsgáltam a testágyasítás, a maladaptív attitűdök és a reziliencia mértékét. A testágyasítás az azt jelenti, hogy az egyén a saját testét egyfajta tárgyként kezeli, hogy képes elnyomni a szükségleteit is, hogy elérje a kívánt megjelenést. A maladaptív attitűdök, például a perfekcionizmus, a kontrollkényszer, a rigid gondolkodás szintén jellemzőek az anorexiás betegekre, és negatívan hatnak nagyon. A reziliencia pedig egy lelki rugalmas ellenálló képesség, segíti az adaptív megküzdést, a pozitív énkép kialakítását, és mivel fejleszthető képesség, ezért hatékony lehet a gyógyítás előmozdításában. A kutatásban résztvevőket az állapotuk függvényében 4 alcsoportba soroltam. Az első epizódú betegek, a visszaeső betegek, a csak testileg gyógyult egyének és a teljesen gyógyult egyének kategóriáit határoztam meg, és ez egyfajta újdonság volt egyébként, mert a szakirodalomban nem találkoztam korábban még ilyen tanulmánnyal, de én fontosnak tartottam elkülöníteni, hogy aki csak testileg gyógyult, az nem biztos, hogy lelkileg is jól van.
Hát ez a visszaesés, ami furcsa nekem.
Nagyon sokan visszaesnek sajnos.
De hát akkor ez azt jelenti, hogy nem kapnak megfelelő szak segítséget.
Igen, illetve alacsony a reziliencia szintjük, amit én is vizsgáltam, az eredmények azt mutatták.
Te esetedben lehet, hogy ez azért egy kicsit magasabb volt, mert hogy ki tudtál jönni belőle?
Igen, igen, abszolút. Egyébként a szakdolgozatomat is reziliencia témakörben írtam, csak védőnök körében vizsgáltam még tavaly előtt. És ez is egyébként ötletet adott ez a kutatáshoz, hogy érdemes lenne anorexiások körében is elvégezni.
Új dolgokat tudtál feltárni.
Természetesen. Maga ez az a kategória besorolás is már egy újdonság volt, illetve ezt a 3 pszichológiai konstruktumot nem igazán vizsgálták még együtt, külföldön sem. Hazánkban pedig a testágyasítás nem egy elterjedt fogalom.
Van-e valami, amit szeretnél elmondani, akár üzenetként? A hallgatóknak, akár nagymamáknak, szülőknek, vagy fiataloknak.
Én az érintetteknek üzenném elsősorban, hogy a gyógyulás az egy nagyon hosszú és komplex folyamat lesz, a lelki gyógyulás része főleg, és sokszor azt fogják érezni, hogy egy lépést tesznek előre, majd 2 hátra, de ennek ellenére ne adják fel a küzdelmet. Találjanak egy olyan célt, amelyért megéri küzdeni, megéri jobban lenni, és ami fontosabb a testalkatuknál és a megfelelési kényszernél. És az is fontos, hogy önmagukért akarjanak gyógyulni, mert hogyha mások hatására történik, akkor nem lesz tartós a változás. Minden fejben dől el.
De azért segít egy jó közösség.
Igen.